Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket a Közjó legújabb epizódjában. A szexuális egészség sokak számára annyit jelent, hogy mennyit és hogyan teljesítenek az ágyban. Különösen igaz ez olyan férfiak esetében, akik számára a potencia és a teljesítmény a legfőbb mérce. De vajon tényleg ennyi lenne az egészséges és kielégítő szexuális élet titka? Mit okozhat ez a kapcsolatokban? Egyáltalán mi az, ami miatt fontos foglalkozni a test és a lélek kapcsolatával? Hova forduljunk, hogyha valami nem működik? A mai adásban a szex testi és lelki oldalával, a potencia és a vágy működésével, a nemzőképességgel és a kapcsolatok örömteliségével fogunk foglalkozni. Vendégeim F. Lassú Zsuzsa, szexuálpszichológus és egyetemi docens, illetve Benyó Mátyás, urológus, andrológus és a Magyar Szexuális Medicina Társaság elnöke. Tartsatok velünk! A műsort a robotasszisztált térd és csípőprotézis műtétek specialistája, a BMM, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika támogatta. Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek titeket a stúdióban. Üdv itt, Zsuzsa!
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit és a nézőket is.
És szia, Mátyás!
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit.
A mai témánk az egészséges szexualitás, vagy az egészség a szexualitáson belül, és az előzetes beszélgetéseink, ami ugyan nagyon rövid volt, de az alapján úgy érzem, hogy egy 5-6 órát tudnánk elbeszélgetni erről a témáról, viszont nincsen most annyi időnk. Kezdjük el azzal a kérdéssel, hogy egyáltalán ti mit értetek pontosan szexuális egészség alatt? Milyen dimenziói vannak ennek a témának, akár fizikai, hormonális, akár pszichés kapcsolati szinten?
Hát maga a definíció, a szexuális egészség definíciója az nyilván ugye általában az egészség definícióból indul ki, ami ma a modern egészségfelfogásunk az a jól létre koncentrál. Tehát nyilván a szexuális egészség az a testi-lelki jól létünk, ami abban nyilvánul meg, ahogyan a testünkhöz, a nemi szerveinkhez, a szaporodáshoz, a szexuális aktushoz vagy kapcsolódáshoz kapcsol bennünket. Tehát ez egy nagyon-nagyon tág fogalom, ez a szexuális egészség, és ennek nyilván vannak testi dimenziói, meg lelki dimenziói is.
Én a szexuális egészséget úgy fogalmaznám meg, hogy általában ez ugye két ember együttes tevékenységéről szól, és hogy mindkettejüknek a megelégedésére és jó érzésre szolgáljon. Ez a szexualitásnak a kapcsolatépítő, párkapcsolat erősítő hatása, és a saját és a partner számára örömszerző hatása. A szexuális egészség másik fontos aspektusa, amit a Zsuzsa is említett már részben, az egészséges gyermeknemzés. Hiszen a biológiai célja a szexuális együttlétnek az ez.
A beszélgetésünk témái között szerepel ugye a potencia és a teljesítmény. A teljesítménnyel kapcsolatban, a szexuális teljesítménnyel kapcsolatban rengeteg tévhit kering akár a nők, akár a férfiak körében, tévhitek, elvárások. Mi az, amivel ti a leggyakrabban találkoztok?
Nem jó szexuális teljesítmény szóként használni ezt, hiszen akkor az már elvárásokat támaszt, nem is feltétlenül belső, hanem külső elvárásokat teljesít, mint egy motorra használunk, hogyha egy projektet kell megcsinálni, mint ahogy az előbb is említettem, a szexualitás nem erről szól. Abból, amit látunk a körülvevő világból, ahogy a szexualitáshoz hogy áll a világ, ahogy erotikus hirdetésekkel van tele, és nem kell speciális 18 karikás dolgokra gondolni, de egy általános dezodor reklámtól elkezdve az üdítő reklámokon át, ott van az erotika és a szexualitás. Nagyon fontos, hogy ha ez alapján készül valaki a szexuális együttlétre, akkor úgy gondolja, hogy egy bizonyos teljesítményt kell nyújtania. A másik probléma, amikor szexuális teljesítményről beszélünk, hogyha például mondjuk pornográf anyagokból készül valaki egy fiatal a szexuális életére, ott teljesítmények vannak, ott meghatározott méretű nemi szervet kell produkálni, meghatározott együttlétet, és a partnerféle visszajelzések alapján a meghatározott örömöt kell elhozni, de ez nem erről szól, ezek igazából szuperhős filmek.
Ez a szuperhős film, ez korábban is behoztat hasonlatnak, ez nagyon tetszett, hogy ez azért nem a valóság.
Így van, ha belegondolunk, akkor mint hogy a szuperhős filmekhez is kiválogatják a szereplőket, nem reális, valós képességekkel ruházzák fel őket, csodálatos teljesítményt nyújtanak, ezt stúdióban zöld háttérrel felveszik, utána még megvágják, és akkor abból készül egy kész film. A pornográf anyagok kapcsán is azért nagy részt ez a helyzet. Előkészülnek a színészek, speciális helyzeteket teremtenek, és a háttérmunkákat a készfilm nem fogja bemutatni. Nem ezek az anyagok, amik a mindennapi szexuális életet bemutatják. És ha innen visszakanyarodunk a teljesítmény kérdésére, az igazi teljesítmény, amit említettem korábban, az, hogy a pár megelégedésére, boldogságára, jó érzésre, a Zsuzsa által megfogalmazott egészségdefinícióra eljussunk a szexuális együttlét során, és itt a klasszikus teljesítménynek nincs helye, és ezért jó, hogyha például szakemberrel tudnak beszélni a páciensek, mert ha ott vannak a tévhitek, akkor utána mi tudunk ebbe segíteni.
Az elméletben nagyon jól hangzik, és ahogyan mesélsz róla, olyan teljesen igazad van, és hát ez tényleg így van, és hát akkor igazából nincs is, mindannyian értjük és tudjuk, és akkor nincs is itt miről beszélni. De maga a teljesítmény az általánosan minden életterületünkön jelen van, és ennek nagyon érdekel emiatt a pszichológiai aspektusa, hogy azért talán ez nem ennyire egyszerű, hogy ne akarjunk teljesíteni.
És... Nem, hát ez a nyugati világban főleg így van, szóval ez azért világszinten szerintem nem általános, de a nyugati teljesítményorientált világban, ahová ilyen értelemben mi is tartozunk, egyértelműen van egy ilyen fokmérője, mint hogyha lenne ilyen kritériumrendszer, ilyen standardek, hogy hova, hogy mit kell produkálni, ugye ez az, amit Mátyás is mondott, és akár a pornóból jönnek ezek az üzenetek, akár úgy általánosságban a szóhasználatunk, hogy szexuális teljesítményről beszélünk, mint hogyha tényleg valami mérhető dolog ez, mint egy futási teljesítmény, egy sport teljesítmény. Tehát körülbelül majd, hogy nem így a sporttal vetekszik ez a szexuális teljesítménynek az értékessége, így főleg a férfiak szemében, tehát van egy ilyen nagyon erős ilyen maszkulin elvárás, hogy milyennek kell lenni a potens férfinek, és hogyha lefordítjuk a szót, akkor tulajdonképpen ez abszolút semmi nem más nem jelent, csak az, hogy képes vagyok valamire. De hogy mire vagyok képes, az ha én magamnak szubjektíve tudnám így meghatározni, hogy mi az én, nekem az elég jó, akkor már sokkal boldogabbak lennénk. És az elég jóra képesség, ez a szexuális egészség. És az elég jóban leginkább az örömnek kéne lenni a középpontban. Ez ma a legmodernebb szexuál pszichológiai vagy szexuális tanácsadói nézőpont, hogy a lényeg az öröm. Hogy ahhoz az örömhöz hogyan jutunk el, az teljesen másodlagos. De az, hogy örömöt okozzunk magunknak, másoknak, ez a lényeg.
Ez a teljesítmény orientáltság, meg ez az egész hozzáállás, ahogyan az élet számos területén jelen vagyunk, és így a szexualitásban is, ez hogyan épül be az identitásba? Tehát, hogy mi az, amit ez belül, akár te mit tapasztalsz a pacienseiden keresztül, hogy mit okoz ez az emberekben?
A alapvető szükségletünk, hogy megbecsültnek, elismertnek, értékesnek érezzük magunkat. Gyerekkorunktól kezdve ez egy nagyon-nagyon fontos szükséglet. És azok, akinek nem csak a szexualitás területén, sőt, nem onnan indul, hanem minden más területen folyamatos élménye az, hogy nem vagyok elég jó. Akárkivel összehasonlítva, vagy csak a szüleim elvárásainak, vagy a pedagógusok elvárásainak, vagy a kortársak elvárásainak nem felelek meg, nem illek bele a dobozba, annak lesz egy önmagáról alkotott ilyen negatív képe. És ez a nemiség területén fog megjelenni, de megjelenhet más területeken is. A klienseim között azt tapasztalom, hogy ez a teljesítményorientáció, meg ez a csökkent értékűségérzés, ez nagyon általános. Ez nem csak a szexre terjed ki, vagy a szexuális kapcsolatokban nyilvánul meg, de ugye ott a legsérülékenyebb az ember, legtöbben ott azt értékelik a legkritikusabban saját magukkal kapcsolat, ott nem tudok teljesíteni, akkor ahhoz képest mindegy, hogy tegnap megkötöttem egy nem tudom millió dolláros üzletet, hogyha felsültem az ágyban, akkor az hatalmas szégyen. Tehát az a csökkent értékűség és szégyen, és ez a nem vagyok elég jó érzés, ez nagyon mélyre tud menni, de ahogy mondtam, ez általában nem a szexel kezdődik. Tehát azoknak lesz ilyen típusú szexuális elvárása magával szemben, és érzékenyek erre a kudarcra, akinek más területen is úgy általánosságban jól működő, szóval éppen rosszul működő, túlműködő csökkent értékűség érzése van.
És miért a szexualitásban csattan ez ki ilyen szinten? Amiatt, mert ott mutatjuk, az vagyunk a legsérülékenyebbek, ott mutatjuk meg magunkat a legjobban.
Igen. Az egy nagyon nagy sérülékenység, itt teljesen mesztelenül az önvalónkat megmutatni valakinek, nőként beengedni valakit, férfiként behatolni valahová, hogyha most így a nagyon klasszikus hetero felállást nézzük, de úgy általában is megmutatni magunkat. Ez egyértelmű, hogy itt tesz a legsérülékenyebbé bennünket.
Rákanyarodva a testi alapokra, miből áll a férfi egészség?
A férfi egészség, ha a szexuális és a reproduktív vonatkozásban nézzük, akkor egyrészt a szexuális vonalon a megfelelő minőségű mértékű merevedés kialakítása, az ondóürülés folyamatának és az orgazmus élménynek a kielégítő volta, és maga a nemzőképesség is, hogyha igény van gyermekvállalásra, akkor azt tudja teljesíteni rövid időn belül, és hogy egészséges gyermek kerüljön a családba. Ugye nagyon fontos, hogy sokszor, amikor mondjuk nemzőképességi probléma merül fel, és erről beszélgetünk a párokkal, azért szeretek párokkal beszélni, hiszen ha bejön egy férfi, néha előfordul, hogy a partner kint marad. És a most már 17 éves meddőséggel foglalkozó gyakorlat tekintetében büszkén tudom mondani, hogy előfordult, hogy egy-egy hölgy vonakodott bejönni, de mindenkit sikerült meggyőzni, és senki se panaszkodott emiatt, hogy közösen beszélgettünk a gyermekvállalással kapcsolatos kérdésekről, ugye dominálóan férfi vonalom. Tehát visszakanyarodva, hogyha valakinek nemzőképességi problémája van, az nem egy helyi probléma, az nem csak mondjuk a herék, vagy esetleg az ondóhólyagok, vagy a prostata vonatkozásában, vagy netán a szexuális funkció tekintetében a hímvesző vonatkozásában merülhetnek problémák, de a nemzőképesség az jól tükrözi a szervezet általános egészségét. És itt indul az alapja annak, hogyha valakinek szeretnénk kezelni a nemzőképességi problémát, akkor ez valahol egy egészségnevelés is. Hiszen, hogyha belegondolunk, mondjuk az állatvilág vonatkozásában is, hogyha nem az egészséges mondjuk egy állat, akkor egyrészt a nemzőképesség is csökkenhet, ez a biológiai szelekció alapja, hiszen akkor próbálja a biológia minél erősebb egészséges udutókat nemzeni, de nagyon fontos, és erről is szoktunk beszélgetni a páciensekkel mondjuk a stressz szerepénél, tehát nem csak a testi egészség, hanem a lelkies egészség szerepénél. A stressz az egy kommunikációs forma a szervek és a külvilág között, mert hogyha például tényleg a nemzőképesség és a stressz kapcsolatát veszük, ugye ha az állatvilágra vonatkozunk, amikor ideálisak a külső körülmények, a környezet, a táplálék elegendő, akkor sok utótot fog nemzeni az adott bármilyen biológiai rendszerről beszélünk. De hogyha például rosszak a külső körülmények, nincs elég táplálék, jégkorszak jön, akkor nem az a cél, hogy most az utót halandóság növekedjen. Ugye mai modern társadalomban már biztonságos környezetben élünk, szerencsére a nyugati világhoz ahhoz tartozunk, amiről beszéltem már te is, azért elég jók az életkörülmények. De hogyha valami miatt stressz alatt van ki valaki, elég erős stressz, ez legyen egy munkahelyi, párkapcsolati probléma, vagy egzisztenciális gond, vagy nagyon fontos, hogy maga az esetleges nemzőképesség probléma miatt felmerülő stressz, az negatív hatást fog gyakorolni a nemzőképességre. Tehát a férfi egészség is, és a szexuális egészség nagyon szorosan kapcsolódik a szervezet általános testi-lelki egészségére. Éppen ezért, hogyha valakinek akár potencia problémája van, vagy teljesítmény problémája, hogyha már használjuk ezt a szót, akkor nagyon fontos, hogy természetesen megismerjük a kortörténetet, megvizsgáljuk a pácienst, de az általános egészségére vonatkozó adatokat is be kell gyűjteni, és akkor kezdjük azzal, hogyha például akár merevedési zavar van, akár gyermekvállalási probléma, ezen változtassunk. Egy ékes példát, hogy hozzak be erről, volt arra példa, megérkezett egy páciens, hogy hát doktor úr, nekem probléma van a feleségemmel. Próbálkoztam a barátnőmmel, ott is gond van, próbálkoztam a másik barátnőmmel, ott is probléma volt, elmentem egy prostituálthoz, ott sem működött a merevedés, hát most már segítsen rajtam. És ha itt végigmentünk, akkor azt mondtam, hogy hát az első lépés az lenne, hogy le kell adni azt a túlsúlyt, nem kellene a napi 2 doboz cigarettát szívni, és akkor elkezdhetünk kezelés irányba lépkedni.
Nem is tudom, hogy a történetre reagáljak először, vagy a felvetett pontokra. Én lehet, hogy a merevedés egy nagyon központi kérdés ugye a férfiak számára, hogy ugye rengeteg dolog befolyásolja. Mikortól számít valami zavarnak, vagy mi az, ami a normális, mert szerintem ezzel is nem biztos, hogy mindenki tisztában van, hogy ez hogyan működik.
Hát az egészséges merevedési funkcionál, egyrészt szexuális ingerre létére jön a merevedés, az mondjuk hüvei együttlétnél hüvei behatolásra alkalmas, maga az orgazmus pillanatáig és az undúrülés pillanatáig sikerül fenntartani a merevedést. Ehhez kapcsolódó jelek még a reggeli merevedés például, hogy az spontán jelentkezik, persze ennek intenzitása, gyakorisága, akár az életkor előrehaladtával is változhat. Nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy azért nem mindig mindenki ugyanolyan mértékű merevedést tud produkálni, ezt például maga a fáradtság is befolyásolhatja. Egyrészt a nem megfelelő éjszakai alvás csökkentheti a reggeli férfi hormonszintet, az már egy kicsit csökkent merevedést eredményezhet. Ha valaki kimerült, sokat dolgozott, azért maga a szexuális együttlét a szívérendszernek is egy terhet jelent bizonyos mértékben. Ezért is van, hogy például súlyos szívbetegség esetén nem javasolt első körben csak a merevedési zavart kezelni, hanem a szívérendszeri betegséget is utána lehet erre a területre rátérni. De hát a pulzus száma, a vérnyomás növekedik az együttlét során, kalóriaelégetés történik, izbok aktivitása történik, és abban az esetben, hogyha valakinek ezzel problémája van, akkor az nehezítheti egyébként az együttlétet. Tehát a merevedés az maga a szexuális együttléthez alkalmas merevedés, de fontos, hogy egy-egy alkalommal előforduló probléma még nem feltétlenül gond, főleg, ha ismert a háttér. Ha viszont ez tartósan jelentkezik, nagyon fontos, hogy megfelelő szakemberhez, urológushoz vagy inkább andrológushoz forduljon a páciens, mert maga a merevedési zavar ez egy tünet, nem ez a betegség. Nagyon sok háttérben meghúzódó probléma okozhatja ezt a tünetet, ami között van veszélyes például a szívérendszeri betegségek, amiknek a megjelenését 2-5 évvel előzheti meg a merevedési zavar. Tehát lehet, a merevedési zavar hátterének felderítésével a páciens életét fogjuk megmenteni, mondjuk egy infarktus megelőzésével.
És hogyan tudja valaki eldönteni, hogy az urológushoz vagy a pszichológushoz kell menni? Ugye említetted a stresszt, és itt az elmúlt közjóladásokból az a tapasztalat, hogy hiába élünk sokkal kényelmesebben bizonyos szempontból, rengeteg stressz ér bennünket, és hogy ez nőkön, férfiakon változatos formában csattan és jön ki. Te ugyanezzel a témakörrel hogyan találkozol?
Először válaszolok, mindkettőhöz el kell menni. Szóval mi mindig küldjük urológushoz, andrológushoz is a nálunk felbukkanó merevedési problémával jelentkező férfi klienseket. Tehát mindenképpen kell a kivizsgálás, mert pontosan ezek az életet is veszélyeztető, esetleg veszélyeztető állapotoknak a kizárása kell még mielőtt háttértényezőket, meg pszichés tényezőket szeretnénk felgöngyöríteni. Amit Mátyás mondott, én ezt egy picit azért más szemszögből látom. Ez egy nagyon biomedikális szemlélet, merevedésnek lenni kell, meg fent kell tartani, meg ki kell tartani a végéig, és ugyanakkor meg van az élet, meg van a valóság. Van az a tapasztalat, hogy még a legegészségesebb egyébként teljesen tökéletesen jól funkcionáló férfi embernél is megjelenik az, hogy az aktus közben időnként elmegy a merevedés, és ez teljesen egészséges, teljesen normális. A párkapcsolatban nagyon fontos ezt így jól kezelni, hogy akkor van baj, hogyha egy ilyen egyszeri merevedési problémából egy ilyen pánikot csinálunk. A partner nagyon-nagyon gyakran magára veszi. Velem van a baj, úristen, én nem vagyok elég vonzó, és akkor ezt utána ugye kommunikálja is, meg sikertelennek, meg kudarcnak minősítik azt az aktust, amiben ilyesmi megtörténik, és akkor így elindul egy ilyen nagyon erős, így a pszichés tényezők hatnak a testre a stresszen keresztül, és egy ördögi kör indul el, amiből aztán marha nehéz kijönni. Mert utána a következő alkalommal, hogyha ezt így ilyen pánikszerűen, jaj, kiszállunk, ezt most hagyjuk is abba, ilyeneket mondanak egymásnak a partnerek ilyenkor, hogy hát akkor, ha nem megy, akkor hagyjuk is abba, és akkor ez egy ilyen kudarcos szexélmény lesz, és ahelyett, hogy abban a pillanatban ott egy picit megállnánk, hogy egy kicsit csinálnánk valami olyat, ami jól esik mindkettőnknek, és megvárnánk, hogy ez az állapot elmúljon, és visszajöjjön, és aztán utána folytathatnánk azt, amit szeretnénk, vagy máshogy fejeznénk be. Magyarul megpróbálnánk így kreatívan, örömközpontúan megoldani ezt a problémát, ahelyett bepánikolunk, és gyártunk egy rossz élményt, és aztán utána a következő alkalommal már azzal indul a férfi, hogy mi van, ha megint ez történik. És akkor itt bekapcsol ez a szorongás, és az már persze, hogy nem fogja engedni, a szorongunk, akkor nem tud működni a szerszám, ilyen egyszerű. Szóval nagyon fontos a kivizsgálás, és rettentő fontos, hogy ezeket kizárjuk, de hogy még mielőtt gyorsan valaki gyógyszerrel kezeli ezt az egyszeri alkalmat, nagyon fontos ezt helyre rakni, hogy ez nem a világ vége, nem csak tökéletesen merev pénisszel lehet jó szexet megélni, sőt az életkor előre haladtával, ezt minden férfi megtapasztalja, hogy csökken a merevedésnek az erőssége, és ez teljesen oké. Teljesen rendben van, és ehhez hozzá lehet szokni, meg lehet úgy változtatni a körülményeket, hogy jó legyen mindkettőnknek, a partnernek is, nekem is, szóval nem kell kétségbe esni attól, hogyha időnként a merevedés az nem ilyen tökéletes.
Több ilyen szexuális konkrét helyzet van, amikre vannak ilyen, ilyen bomba lehetőségek, tehát amiket nem kezelünk jól tudás hiányában, vagy akár az önreflexió hiányában, hogy ne a partnerünket stresszeljük be még jobban egy adott helyzetben?
Én egy picit emiatt haragszom is, bocsánat, erre a biomedikális szemléletre, ami így zavarként definiál olyan természetesen előálló jövő menő helyzeteket, amit persze a zavar diagnosztikájában az van, hogyha rendszeresen, meg 6 hónapon túl, meg nagy stresszt okoz, stb., akkor diagnosztizáljuk tényleg zavarként, tehát viszonylag szigorúak a diagnosztikai kritériumok, mégis úgy beszélünk ezekről a dolgokról, mint hogyha ez már így a tökéletestől való eltérés, és akkor már ez baj. De ugyanez a korai ejakuláció is ugyanez, hogy hát ha elment hamarabb, akkor itt vége van a szexnek. Mi van? Miért kellene, hogy vége legyen a szexnek csak azért, mert valakinek már volt egy orgazmusa?
Ez lett volna a következő kérdésem, de Mátyás, kérlek erre reflektálj.
Muszáj vagyok egy kicsit reflektálni a dologra, mert igyekeztem, amikor én említettem, hogy nem csak biomedikai szemlélet, tehát hangsúlyoztam, hogy az életkor hatásával változik. Ha valaki stresszes, akkor nem fog úgy teljesíteni, tehát ez nem arra vonatkozott, hogy mindig tökéletes merevedésnek kell lenni, hanem abban, ha ez rendszeresen jelentkezik, tehát ha többször előfordul tartósan, akkor nem kell 6 hónapot megvárni vele, hamarabb kell jelentkezni. Az meg ezen a ponton nagyon fontos, hogy az orvosnak a felelősség, és tudjuk sajnos, hogy nem minden kollégának van akár pszichológiai érdeklődése, hogy foglalkozon a páciensekkel, mert nem lehet külön választani nem csak egy szervet, mert hogy a hímvesző kapcsolódik a szívhez, például a szívantennája, hanem a másik dolog, hogy nem lehet elkülöníteni a pszichés egészséget a fizikai egészségtől. Tehát nekem is kell a pszichés támogatást megnyújtani a páciensnek. A másik dolog meg tényleg nagyon fontos arra, hogy nem az a cél, mint ahogy a bevezetőben is mondtam, hogy most tökéletes 30 perces merevedéseket produkáljunk, mint akár a pornográf anyagokban láthatjuk, hanem a pár megelégedésére szolgáljon. Tehát kell a biológiai egészség, mert azt fel kell mérni, de nagyon fontos, hogy ez ne egy teljesítménykényszer legyen, hanem ez a pár örömének szolgáljon. És láttam a szemeden, hogy a következő kérdés pont a magömléssel ehhez kapcsolódna. De egyébként megint, ahogy már Zsuzsa is felvezette, és én nekem az az elvem, hogy korai magömlés az akkor nem időfaktor által meghatározott. A biomedikai szemléletben ott van, hogyha a hüvei behatolást követően 1 percen belül megtörténik a magömlés, az korai megömlés. De ez így nem állja meg a helyét. Nagyon egyszerűen azért nem állja meg a helyét, mert hogyha a pár megelégedésére szolgál a szexuális együttlét, legyen az 15 másodperces, de attól boldogok és elégedettek, és akkor itt vagyunk a szexuális teljesítményről meg az örömnek a kapcsolatáról, akkor ott nincs korai magömlés, akkor ők boldog szexuális életet élnek, és hát nekik az a gyakorlatuk, hogy akkor rövidebb maga a hüvei behatolás. És lehet úgymond korai megömlés, amikor bejön egy páciens, és elmondja, hogy de hát 13 perc alatt történik meg, és ez nagyon korai megömlés, mert akár látta nem tudom melyik filmet, és hogy ott 30 percen keresztül volt ezzel kapcsolatos saját kutatás. Az se igazi klasszikus korai megömlés, hanem ilyenkor jön a nyomozó feladat, hogy nekünk ki kell deríteni, hogy akkor mi a probléma. Persze lehet egy szervi probléma, de pont az ejakulációs zavaroknál, nem a korai magömlés, tehát a korai magömléstől eltekintve a csökkentendő ürülés, vagy az ondőürülési fájdalom, annak szervi problémái szoktak jellemzően jönni. De a korai magömlés az egy annyira egy szexuál, szociális beállítottságtól is, de ezt majd Zsuzsa meg tudja mondani, hogy ez a terminológia helyes is, párkapcsolati beállítottságtól, helyes vagy ne helyes önképzés önismerettől függ, ami miatt itt nagyon sok esetben nekem az a feladatom, hogy felderítsem, hogy akkor milyen párkapcsolati probléma, milyen önértékelési probléma, milyen egyéb pszichés probléma húzódik meg a háttérben. Persze előfordulhat ideggyógyászati eltérés, amit ki kell vizsgálni, de az a ritkább. És itt jön igen nagyon fontos szerepe, akár a pszichológussal való együttműködésnek, és mint ahogy Zsuzsa is említette, hogy elküldi urológushoz, én is felmérem a pácienst, nem minden páciens fog elkerülni pszichológushoz, viszont azok, akinek szüksége van, és ahhoz kell az én saját pszichológiai érdeklődés, ami meg tudjam állapítani, igenis el kell menni, és boldogan jelenthetem ki, hogy az én rendelő komplexumomban is van pszichológus, akivel nagyon jó az együttműködés, és eredményesen kezeljük a szexuális zavarra rendelkező pácienseket, és ez mindenhova kéne minden rendeléshez, de nem csak a szexuális funkciózavarokkal, hanem más területekkel is.
Mindannyian mások vagyunk, és úgy tűnik, hogy az igények is tényleg eltérnek, viszont a magömlést, a korai magömlést témát azért hoznám még vissza, mert azért nem mindenki párkapcsolatban van, akik mondjuk egy ismerkedési szakaszban vannak, vagy adott esetben alkalmi partnereik vannak. Amikor valaki azt érzi, hogy mondjuk korai magömlése van, és ezt szeretné, nem tudom, feltárni, vagy akár ebben dolgozni önmagán, akkor hova tud fordulni?
Hát urológiai vagy andrológiai szakrendelésre, ahol dominálóan a szervi vonalat fogják felmérni, hogyha esetleg szerencséjük van, akkor olyan szakembert találnak, aki azért a pszichológiához is egy kicsit könnyít, és ilyen érdeklődése van, és tud segíteni. A másik vonal meg ugyanúgy a pszichológusnak, mint ahogy említettem, nagyon nagy szerepe van abban, hogy feltárja, és segítsen neki, mert nem biztos, hogy betegség, komoly probléma van a háttérben, hanem amiről már beszélgettünk az elején, az együttléttel kapcsolatos nem megfelelő elvárások, és akkor itt a teljesítmény szó, ami előjött az elején, és éreztem, hogy Zsuzsának is a fülét, és az én fülemet is egy kicsit bántottam, mert ez nem kell, hogy teljesítmény legyen, de ha a teljesítmény paraméterek, mint ahogy hány lóerős az autó, hány kilovattos, mennyivel tud menni, mekkora a hímveszélyhoz, mennyi ideig tudja tartani, mikor történik a magömlés, hogyha ezekkel a tévképzetekkel megy az együttlétbe, főleg egy fiatalember, de amit jól mondtál példaként, új párkapcsolatban, első együttlétbe, akkor az nála probléma lesz, és maga a szorongás ront. És akkor a pszichológus jön, aki tud segíteni, felméri, honnan ered ez a szorongás, és hogyan tudjuk az ő gyakorlati segítő módszereikkel tudjuk ezt a szorongást oldani, meg ha a páciensnek is sikerül tisztába kerülni azzal, hogy jó, de akkor nem gond, ha az első együttlét nem sikerül, nem gond akkor, ha az elején probléma van, akkor működik ez. Egy alkalmi kapcsolatban ott nem lehet ilyen szinten bazírozni ezekre a problémákra, de alapvetően, de és erre én kérem, hogy Zsuzsa reflektáljon és válaszoljon, alapvetően a boldog, kiegyensúlyozott szexuális élet azért inkább tartós párkapcsolatban érhető el. Egy-egy alkalmi párkapcsolatban azért nehezebb, mert nem lesz meg ott a biztonság. És pont ott lesz a belső út, de tudjak-e teljesíteni, de nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre.
Hát, hogy sokfélék vagyunk, hogy erre reflektáljak, azért van, akinek nagyon jól megy az alkalmi szex, van, aki el tud lazulni, és nem csinál belőle például ilyen teljesítményszorongást, és nyilván akkor tudjuk élvezni a szexet, hogyha úgy kifejezetten le tudunk lazulni, és nincsenek ilyen elvárásaink magunkkal szemben, és jelen tudunk lenni a testünkben, és ez van, akinek megy akár alkalmi kapcsolatba is, van, akinek ehhez kell egy ilyen biztonságos párkapcsolat. És ez a biztonság, és ez a lelazulás, ez egyébként akár a merevedési zavar kapcsán, akár a korai ejakuláció kapcsán nagyon kulcs tényező. És hogy kérdezted, hogy hova fordulhat, egy picit arra is reflektálnék, hogy és ott mi történik, ahova fordul, szóval, hogy nagyon egyszerű praktikákkal, és nagyon egyszerű módszerekkel lehet készségszinten segíteni ezt a dolgot. A mindfulness ilyen nagyon trendi dolog, és most idehozom, mert ez nagyon kell ide. Az tudatos jelenlétet jelent, azt, hogy a testünkben jelen tudunk lenni, és tudjuk észlelni, hogy mi történik. És hogyha nem vagyunk jelen a testünkben, mert már előre tervezünk, hogy hol kéne lennünk, és mit kéne csinálnunk, lehet, hogy egyáltalán nem is vagyunk ott az ágyban sem már fejben, mert valahol máshol vagyunk, akkor ne csodálkozzunk, hogyha egyszer csak ilyen meglepetésből orgazmusunk lesz, és korai ejakulációnak számít, mert nem tudtam odafigyelni. De ha jelen tudok lenni, és észre tudom venni azt, hogy hogyan épül fel a férfiaknál sokkal egyértelműbben, hogyan épül fel maga az orgazmushoz vezető út, és meg tudja tanulni, nagyon egyszerű technikával, ezt hívjuk start-stop technikának, nagyon egyszerű technikával meg tudja tanulni, hogy észrevegyen, mielőtt a vissza nem fordítható pont van, ugye ez a no return point, hogy ezt észre tudja venni, hogy mielőtt odaérek, és tud lassítani, és egy picit megállni, akkor így nagyon-nagyon egyszerűen kitolható. De ehhez kell ez a testi tudatosság, hogy legyek jelen a testemben, hogy figyeljek, hogy mi az a jelzés, amit érzek akkor, amikor már jön az orgazmus, és amikor már úgy jön az ejakuláció, most így nem keverem a kettőt össze, amikor jön az ejakuláció, és amikor már úgy jön, hogy ezt már nem tudom megállítani. És akkor be lehet gyakorolni, hogy ezt hamarabb megállítsam, még mielőtt megtörténik. Szóval elég egyszerű tényleg.
Hogyan tudja ezt segíteni a partner? Mert ugye pont egy olyan példát hoztál.
Nagyon tudja segíteni a partner. Ugye ezt azt szoktuk javasolni, hogy először egyedül érdemes begyakorolni egyébként, és aztán utána a partnerrel, de azzal, hogy ő nem türelmetlen, hogy elfogadó, hogy ebben az egészben támogató, ez nagyon-nagyon alap, ez nagyon-nagyon fontos. És egyébként utána meg praktikusan tudja segíteni, mert nyilván az ő keze, szája, akármilyen testrésze, amivel kapcsolatosan ez történik, ez az aktus, az ugyanúgy részt vesz ebben, de neki ebben akkor ilyen elfogadóan, támogatóan, a másikra figyelően kell részt venni. Tehát ilyenkor, amikor abban segítjük mondjuk a férfi partnert, hogy ezt a korai ejakulációt megfelelő hosszúságúra ezt az időt ki tudja tolni, akkor ő a lényeges, ő a fontos, az ő érzéseire figyelünk, és nem arra, hogy na, és akkor én mikor jövök már. Az jöhetek később is egy kicsit, nem? Szóval, vagy akár elmehettem hamarabb is, és akkor már is tudok foglalkozni a párommal. Szóval itt az együttműködés, a nyílt kommunikáció, a egymás támogatása az ilyen funkciózavar kérdésekben nagyon-nagyon fontos.
És hogy mi a tapasztalatod, hogy ez mennyire, mekkora probléma ez a párkapcsolatokban, hogy mondjuk az egyik fél nagyon magas elvárásokat?
Nagyon nagy. Nagyon általános. Tehát amit az előbb Matyi mondott, ez azért ilyen nem találkoztam, hogy ötöt szeretett volna egy nap, de az, hogy irreálisan sokat, vagy például a partner irreálisan hosszú időt szeretne mondjuk a behatolás után, most, hogyha hetero kapcsolatból beszélünk, akkor neki mondjuk nagyon lassan épül föl az izgalma és az orgazmusa. És azt szeretné, hogy ezt mindet a férfi az ő hüvelyébe töltse. Hát ez szinte irreális, amikor mondjuk egy nőnek ez mondjuk 20 percig tart. Azt azért nagyon nehéz elképzelni, hogy ezt a férfiak többsége bírja. Tehát itt tényleg ez irreális elvárásaink vannak ezzel kapcsolatosan, ezt nagyon sokszor tapasztalom, nagyon általános.
Egy fontos gondolat, ami szintén általános gyakorlati probléma, amikor kialakul mondjuk egy korai megömlés, mi zavar, meg mondjuk ez adódik a Zsuzsa által említett párkapcsolati elvárási különbségek között, akkor jellemző, hogy a párok csökkentik a szexuális együttlét gyakoriságát. De ez nagyon-nagyon rossz dolog, mert ugye, hogyha egyébként egy egészséges férfiről van szó, akkor ő nagyon fog vágyni az együttlétekre. Most részben független, hogy esetleg ő szokott-e önkielégítést végezni, vagy nem, de lecsökken havi egyre mondjuk az együttlétek száma, akkor ez a fiatalember, vagy kevésbé fiatalember, mert tényleg van olyan páciensem, büszkén mondhatom, aki 90 évesen jött be a rendelésre, kinéz 70 évesnek, és mondta, hogy hát, most már van egy kis merevedési zavarom, doktor úr, segítsen már rajtam. Én meg irigykedtem, hú, de szeretnék én ilyen 90 éves ember lenni, és borzasztó büszke voltam, hogy hozzám jött. Na, de visszakanyarodva, amikor az adott férfi páciensnek mondjuk havonta egy-egy ütlét jut, akkor már, hogyha a partner elkezd leöltözni, lehet attól ondőrülése lesz, mert ő egy egészséges, szexuális férfi izgalma van, és neki van mondjuk gyakoribb együttlétre igénye. És ez jelentős probléma lehet, és ugye tovább fokozza a párkapcsolati feszültséget, tovább fokozza a problémát, és nagyon sokat kell egyébként a férfiaknak itt segíteni, támogatni, pszichésen is megerősíteni az ő problémájukat. Büszkén mondhatom azt, hogy nekem egy fő arszpoétikám, és a betegek iránt való segítési szándékom alapja az, hogyha bejön hozzám egy férfi, szorongva, stresszelve, van egyébként jellemző metakommunikációs jele annak, ha egy férfi mondjuk merevedési zavarra jön, még ha nem is mondja, de amikor leül, és zavartan pillantgat az asszisztensnőmre, akkor sejtem, hogy itt ez a probléma. Én nagyon sokat tudok segíteni azzal, ha én rákérdezek. Tényleg egy vonalvezetőt adok neki, ez a probléma, nem neki kell kimondani azokat a szavakat, hogy hüvei behatolás, reggeli merevedés, ondűrülés, hanem mindegyik azt kell mondani, hogy igen vagy nem, látom, ahogy virulnak ki a férfiak, hiszen nekem egy biztonságos környezetet kell teremteni ahhoz, hogy ő megnyíljon. Hát nem szoktunk már aki, természetesen változó, de azért az első emberrel, akivel találkozunk, aki idegen, és akár azonos nemű, a mi szexuális életünkről beszélni, nekem meg pár perc alatt el kell érnem, hogy ez a páciens bízzon bennem, és tudjak segítséget nyújtani. És az nagyon jó érzés, hogy látom, hogy virulnak ki, nyugodnak meg ezek a férfiak, és amikor úgy mennek ki a rendelésre, hogy jaj, de jó volt, és nem azért volt jó, mert esetleg olyan különböző örömekben volt része, hanem talált egy embert, akivel beszélhet a problémával, aki nem alázza meg, aki ért a szakmájához, tud a problémáira segítséget nyújtani, van perspektívája, és tényleg rájön ezáltal, hogy ő nem valami társadalomból kivetendő, teljes, alul teljesítő és ezáltal nem megfelelő egyén, hanem ő egy értékes férfi, akinek helye van az életben, helye van a társadalomban, helye van a szexuális életben, a párkapcsolatban, és erre van terápia. Nem feltétlenül, sőt, sok esetben nem első körbe oldjuk meg ezt a problémát, de ha látja, hogy akkor van egy út, ami alapján el lehet indulni, akkor az nagyon sokat segít. És hogyha tényleg valaki boldogan, elégedetten megy ki akár a rendelésemről, akkor jól csináltam a dolgokat, és erre sokszor rövid idő van, de ezt ki lehet fejleszteni az embernek magában, hogy ezt hogyan kell irányítani és vezetni a férfiakat. Én se tudok mindenkivel tökéletesen együtt dolgozni, de azért a páciensek 99%-ával megtaláljuk a hangot.
Ezt most még itt a stúdióban is ilyen oldó hatású volt hallgatni, és nagyon remélem, hogy ez sokakban elindít egy ilyen folyamatot. Pont az előző közjóladásban egy proktológus vendégem volt, és az is egy nagyon hasonlóan ilyen téma volt, hogy egészen egyszerűen tabun belüli tabu, és az emberek nagyon nagy része fél ettől, és én feltételezem, hogy a férfiaknak a nagyon nagy része is fél ettől. Te mennyit találkozol ezzel a típusú félelemmel, mielőtt valaki átlépi a te küszöbödet?
Hát, hogyha ezzel a problémával jön, akkor ez nagyon általános, hogy van egy ilyen szégyen. Hogy ez szégyen, mert hogy ez nem történhet egy férfival, ugye ez nagyon erős, ez a maszkulinitás, nem tudom, kritérium, hogy a férfinak potensnek kell lennie, és hogyha merevedési zavara, vagy korai ejakulációja, de főleg ugye elsősorban a merevedési zavar, akkor nem vagyok potens, akkor az nem működik jól. Úgyhogy ez, akinek ilyen problémája van, azok szinte mindig szoronganak, nyilván ez össze is függ ezzel a problémával, hát a szorongó alkatoknak gyakran van ilyen problémája.
Nem a férfiakról szól most kizárólag az adásunk, de azért nagyon sok területen jön az ki, hogy nagyon új típusú nyomások is vannak a férfiakon, és lehet, hogy ennek, nem tudom, mert a gyakoriságában látsz-e változást, hogy ilyen jellegű problémával küzdenek a férfiak.
Én magam a rendelésben nem látom ezt a megnövekedését ennek, tehát ezt nem ezt látom, inkább azt, hogy sok stressz van a férfiakon, és mondjuk nem elsősorban engem keresnek, egyébként férfi kollégákat Igen. keresnek elsősorban Igen. amúgy a férfi kliensek, de hogy nagyon sok stressz van rajtuk, és ez a sok helyen megfelelés, meg próbálnak jó fejek lenni, segítőkészek, modern férfi, akkor a családban is szeretne jelen lenni, a gyerekeivel is szeretne jelen lenni, hogyha most ilyen családapákban gondolkodunk, és ugyanakkor meg mégiscsak ugyanúgy szeretne jó sok pénzt keresni, szóval tényleg ez a mindenhol is jól teljesíteni, ez nagyon sokakat nagyon-nagyon-nagyon nyomaszt, és akkor nyilván nem véletlen, hogy megnövekednek azoknak a betegségeknek a valószínűsége, a lehetősége, amelyek ilyen stresszérzékenyek, hát mondjuk egyébként majdnem minden betegségünk stresszérzékeny, de tipikusan például a szexuális funkciózavarok, azok nagyon stresszérzékeny zavarok.
Nyilván a nőkön is rengeteg nyomás van, ez csak a női nézőink és a hallgatóink van, miatt, akikből van, nagyon sokan van. Vannak, és nem szeretném, hogyha azt gondolnák,
abszolút,
hogy most csak a férfiakról
ez nem csak a férfiakról.
De azért ez nagyon
igen, ez nem csak a férfiakról
összefügg. Igen. A reprodukciós egészségre annyiban szeretnék gyakorlati szinten visszatérni, hogy milyen akár mindennapi dolgok tudják ezt befolyásolni, amiről érdemes tudni. Gondolok itt a hőhatásról, szaunáról, biciklizésről, ugye sokat lehetett egy időben hallani, hogy a mobiltelefon használat is ilyen, kontaktsportok, katonaság. Tehát nagyon sok ilyen téma lebeg, hogy mi minden hat, mire kell odafigyelni férfiként.
Kitaláltad a kapcsolódó gondolatomat, mert mikor Zsuzsa arról beszélt, meg feltetted a kérdést neki, hogy a gyakorisága nő-e, hogy maga a szexuális funkciózavarok gyakorisága talán nem nő olyan mértékben, de hogy a nemzőképesség az romlik, az egy nagyon határozott dolog. És egy tény. A fejlett országokban ennek számos oka van, mindjárt néhányra ki fogunk egyébként térni, de az akár még egy külön adást is megérni, hogy a férfi nemzőképességi problémákról beszéljünk. De a tény az, hogy az életmód változásával, és hogyha azt nézzük, hogy világszerte az elhízás, ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma. És egyre fiatalabb életkorban, tehát már nem csak a serdülők, hanem a kisgyermekek korában is például az elhízás jelentős gond, akkor ez messze egy nagyobb súlyt jelent a mérlegben, mint mondjuk akár a mobiltelefon használat vagy kerékpározás, ezekre is ki fogunk térni. De az elhízásnak nagyon-nagyon sok negatív hatása van a férfi nemzőképességre, és ezért kezdeném ezzel a problémával. Egyrészt, mert ugye a herék azért vannak testen kívül, mert alacsonyabb hőmérséklet szükséges a működésükhöz. Hogyha valakinek jelentős túlsúlya van, akkor az maga a combok belső oldalán, a szeméremdobbon is megjelenik, és akkor ezt úgy szoktam elmondani a pácienseknek, mint egy jó meleg dunyha betakarják egyébként a heréket, növelve ezáltal a hőmérsékletét, rontva például ezáltal maga a spermium termelő képességét. A másik probléma a hormonrendszeren keresztül hat a túlsúlynál, ugyanis a zsírszövet, és mindig egyénienként változó, tehát a zsírszövet aktivitása révén a férfi hormont női hormonnál alakítja. És ez a női hormon is gátló hatást fejt ki az agyalapi mirigyre, ami aztán szabályozza a here működését, és ezáltal csökken a férfi hormonszint további elhízást eredményezve, és gondot jelent. Ugye nagyon fontos megigyezni azt is, hogy lesz olyan jelentősen túlsúlyos férfi, akinek egy szakajtónyi gyereke lesz. De azért ott, mert egyszerűen olyan a biológiája, és olyan a here működése, hogy ha még sodrófával is ütnénk, akkor is működne, senki ne próbálja ki otthon, nem egészséges. És egyébként lesz olyan férfi is, aki meg hiába teljesen egészséges életet él, olyan káros hatások érték magzati életkorban vagy kisgyerekkorban, ami súlyosan károsítja egyébként a here működését. De erről majd egy kicsit később. A másik fontos a mondjuk a dohányzás, alkoholfogyasztás, kávéfogyasztás. Ugye ezek különböző mértékben a dohányzásnak a fő problémája, és amikor mondják a páciensek, hogy doktor úr, hát én leszoktam a dohányzásra, én már csak IQOS szívok, akkor azt szoktam, az a probléma, hogy nikotin abba is van. Mivel a spermium képzés serdülőkorban indul be, és akkor alakul ki, az immunrendszer pedig már korábban kifejlődik, ezért a szervezetnek a kialakult spermiumokat védeni kell az immunrendszertől, ezért így a herében létezik egy vérheregát, ami a immunrendszertől meg számos káros hatástól védi a herék, a spermiumokat. De például a nikotin, az át tud jutni ezen a vérheregáton, számos nemzetközi kutatás van, generációkon átívelő kutatás, hogy a nikotin megint arra hajlamos egyénekben megváltozhatja a spermiumok örökítőanyagát, és akár utódra átörökíthető negatív hatásai vannak. Ugye az alkoholfogyasztás, itt főleg a nagyobb mennyiségben tartós alkoholfogyasztás a herénél a tesztoszteron termelést ronthatja, a túlzott koffeinbevétel túlhajtást eredményez, éjszakai alvásminőség romlik, az éjszakai alvásminőség pedig azért nagyon fontos, mert akkor termelődnek azok az agyalapimirigy hormonok, amik a herét szabályozzák. Tehát mindig ezek olyan kérdések, amit én is a kivizsgálás során felteszek, és mindig kiszoktunk térni rá. Amiket említettél egyébként, a kerékpározás, nem kell letiltani a férfiakat a kerékpározásról, egészséges sport, mindent észre kell csinálni, meg jó nyerget kell használni. Egyébként, ha ne nyomja a heréket, és ebbe szünetet tartson. Kontaktsportoknál bárcsak mindenki sportolna. Tehát, hogyha ez lenne a gondunk, hogy túl sok kontaktsportoló van, és mindenki annyira egészséges, hogy védjük a heréket, akkor az már mindenképpen jobb lenne. De a probléma az, hogy természetesen van olyan páciensem, aki rendszeresen akár versenyszinten űz bizonyos kontaktsportokat, meg szoktuk beszélni, de például protektorokat használnak. A herét mechanikus hatástól mindenképpen védeni kell.
Mi a helyzet a szaunával? Ott például olvastam egy olyan ilyen, nem tudom, ilyen jégakuról, ami kifejezetten komolyan valami férfiaknak persze volt kifejlesztve, hogy bevigyék a szaunába.
Sok mindent találsz az interneten egyébként, ami a férfiaknak a bizonyos területeit megmozgatja.
Ezt egy orvos fejtette ki egy...
Találsz orvost is, aki különböző dolgokat fog reklámozni. Egyébként csak egy bocsánat, egy nagyon-nagyon fontos dolog is a kedves hallgatók, illetve nézők figyelmét fölhívnám arra, hogy van olyan gyakorlat, hogy bizonyos potenciálnövelőket, nemzőképességjavítókat reklámoznak honlapon, adott, hogy Magyarország egyik legnevesebb urológusa ajánlja. És időnként rá szoktam keresni, nem létezik olyan urológus, akinek a nevével reklámozzák. Találnak egy képet, kitalálnak egy nevet, és nem lehet megtalálni, és ez probléma.
Igen, bocsánat, csak egy gondolat, hogy itt egy korábbi adásnak a vendége fejtette ki, hogy néha még a kutatások is olyanok, hogy valami megrendelésre készülnek, és amúgy nem tudjuk, hogy hol készültek, de a köztudatba beszivárognak, mint egy hiteles adat.
Így van. Hát ennek ugye marketing okai, anyagi okai vannak. De azért a kutatás, én is csináltam PhD-t, csináltam kutatást, megvan ott a mozgástere embernek, meg a kutatóknak, hogy esetleg ugyan alakítsák a publikációt, de ennek meg sokkal veszélyesebb része, amikor hasonló ilyen ragadozó oldalakról, tényleg a kapszuális spam kategóriába tartozó hírekről tájékozódik az ember és készül. Szauna, hőhatás. Ugye ez is megint attól függ, hogy van-e hajlama az adott férfi páciensnek nemzőképességi problémára, van-e egy hereműködési zavar, ésszel használni a szaunát, megint keringésjavító hatása van. Ha valaki beül 8 órára a szaunát, tényleg megfőzheti egyébként. Tehát nem főtt tojásokat szeretnénk egyébként készíteni, de ugyanez a helyzet a forrófürdővel, ésszel használva egészségesen nem lesz ezzel probléma. Ami viszont itt szerintem fontos is, az említett témák között nem szerepel, de a sport kapcsán a tesztoszteronpótlás. Az viszont jelentős probléma és általános probléma. Nagyon egyszerűen, és mondjuk vegyük azt a példát, hogy vannak olyan testépítők, akik tényleg nagyon tudatosan felépítik, használják a külső tesztoszteronpótlást, leépítik, és minden jól működik. Nincs is ezzel semmi gond, és hogyha csak az a probléma, ha ez alapján gondolkozik mindenki, és esetleg kevésbé tudatosan gond jöhet, miért is? A hormonális szabályozás úgy működik, hogy a tesztoszteron szint az szabályozza önmagát. Negatív hatás fejt ki az agyalapi mirigyre, amit már korábban említettem, befolyásolja a here működését. Fontos, hogy a herében 80-100-szor akkor a tesztoszteron szint szükséges az egészséges spermium termeléshez. Onnan kerül aztán ki, és akkor az említett például a zsírszövetben női hormonnál különböző más hatékonyabb férfi hormonokkal alakul, de szabályozza a kört. Ha kívülről juttatunk be tesztoszteront egyébként, az csökkenti az agyalapi mirigy hormon kiáramlást. Ugye szervi szinten, az izomzatban, a szexuális funkcióban megmarad a tesztoszteron, de a herében csökken a tesztoszteron szint. Hosszú távon ez a heréknek a sorvadásához vezethet. Nem lenne ezzel probléma, ha meg tudnánk határozni, hogy kinek van negatív hatás, mert ott van a páciensek egy része, akinél használja, akár egy évig abba hagyja, és minden visszatér. De van is arra példa, valaki használja a tesztoszteronpótlást, és 3 hónap után nem lesz spermium egyáltalán, soha többször. Éppen ezért nem működik a férfi gyógyszeres fogamzásgátlás, mert az is egy jó célpont lenne, csak nem tudjuk meghatározni, hogy kinek lesz hosszú távú negatív hatása, meg ki az, akinek egyébként használhatja, és nem lesz belőle probléma.
Akkor bárki, aki tesztoszteront szed, hogyan tudja megállapítani, hogy ő most
Hát a legideálisabb az a helyzet, hogyha orvosi javaslatra történik tesztoszteron használat, de például, csak a legegyszerűbb példa, azért erőemelőnek olyan extrém súlyokat, olyan szintű izomzatot felépíteni azért nagyon nehéz. Ott az elengedhetetlen a gyors izom növekedéshez a tesztoszteron. Aki tesztoszteront használ, annak tisztában kell lenni bizonyos kockázatokkal. Ez olyan, mint akár tartalékkenő nélkül siklóernyőzni, lehet, és menő dolog, de hogyha probléma történik, akkor ott viszont súlyos probléma lehet. Ugye abban az esetben, hogyha valaki tesztoszteron pótoló, egyrészt a nemzőképességre gyakorolt hatás, előfordulhat az, hogy utána nem tér vissza a tesztoszteron termelés, és akár élete végéig tesztoszteron pótlásra lehet szüksége. A másik a szívérendszeri hatás. Azért, ha túl magas szintre kerül a tesztoszteron szint, azért az vérsűrűséget okozhat, akár májkárosító hatása lehet, szívérendszeri betegségek kockázatát növeli. Nekem is volt, van is olyan páciensem, aki testépítéssel foglalkozik, ha ő tisztában van ezekkel az rizikókkal, és mondjuk eljár rendszeres kardiológiai szűrésre, eljár mondjuk a prostatarák szűrésre, és tisztában van azzal, hogy elképzelhető, hogy ez nemzőképességi problémákat okoz, akkor az ő saját döntése is működhet. Itt ott van a probléma, ha valaki úgy ugrik be ebbe, hogy akkor utána, hogy jaj, de én ezt nem szerettem volna.
Itt akkor talán az a lényeg, hogy felügyelet nélkül semmiképpen nem.
Felügyelet nélkül meg történjen előre, tehát ha valaki ezen az indulon, tehát tényleg olyan szinten szeretne testépíteni versenyszerűen, akkor előtte legyen tisztában, hogy szeretne azzal a kockázatot hozni, hogy ez gyermekvállási problémát okoz, vagy menjen el egy andrológushoz, megtörténik egy szűrés, ha kell fogyaszt spermiumot, ha kell történik egy kardiológiai szűrés, és utána akkor, bár ismerve a kockázatot, rendszeres orvosi ellenőrzések történnek, akkor sokkal tehát kisebb eséllyel, nem lesz nulla, de kisebb eséllyel jelentkezik hirtelen a probléma. Tehát ez a kulcs.
Említetted a fogamzásgátlást, és felmerült bennem az a kérdés, hogy mi a helyzet, amikor valaki elkötteti magát? Az egy egészség szempontjából az egy milyen lépés?
Egészség szempontjából egyébként nem veszélyes probléma, tehát a mellékherékben, tehát maga a művi mendővétételnek az a gyakorlati menete, hogy maga az ondózsinórokat lekötésre kerülnek, onnantól fogva a spermiumok, tehát ondóürülés lesz, mert az ondónak a nagy részét, 90-95%-át az ondóhólyagok és a prostata adja. Tehát csak a spermiumokban gazdag mellékere folyadék, ami nem fog ürülni. És azok pedig a mellékerébe felszívódnak, degradálódnak. Persze spermium ellenes antitestek utána megjelenhetnek, de alapvetően az nem jelent más problémát vagy egészségügyi rizikót. Persze mellékere duzzanat, kellemetlenség előfordulhat, de alapvetően biztonságos és egészségügyi kockázat nélküli műtétről van szó. A probléma a véglegessége alapvetően, hogyha az megtörténik, van mikrosebészeti módszer, amivel egyébként ez újra alakítható, de egyrészt, ahogy telődik az idő, annál kisebb az esély, hogy sikeres lesz. Irodalmi ritkaságként leírnak, hogy újra csatornázódik és átjutnak spermiumok, de azért ez nem általános. De maga a korlátozást, maga tényleg a törvényi szabályozás jelenti, mert elég szigorúan szabályozzák Magyarországon, vagy 3 vér szerinti gyermek, vagy 40 év feletti életkor szükséges, kell tenni egy nyilatkozatot, azt egy fél év múlva megerősíteni, és rá egy fél évre végezhető el egyébként a műtéti beavatkozás.
Ez tényleg egy komoly procedúra. A lelki oldalra visszakanyarodva a traumákról talán nagyon fontos lenne beszélni, hogy a korábbi élmények, tapasztalatok hogyan tudnak hatni az egészséges szexuális életre?
Hát ez mindenkire, szóval mindkét nemre egyaránt nagyon káros hatású, főleg minél korábbi életszakaszban történik valami a testtel kapcsolatos, és most nem csak kifejezetten szexuális jellegű, hanem a testi integritást veszélyeztető trauma élmények, de akár az érzelmi traumák is egyértelműen hatnak. Annyira bonyolultan vagyunk összerakva ilyen értelemben, tehát tényleg annyira fontos ez, hogy figyelembe vegyük ezeket az érzelmi dolgokat, és ne csak a testit. Amikor így az egészségről beszélünk, hogy igen, a gyerekkori traumák, vagy a serdülőkori traumák ebben a nagyon sérülékeny időszakunkban, amikor így építjük föl a magunkról való képünket, a testünkhöz való viszonyunkat, azok nagyon-nagyon mélyre tudnak menni, és mondom, minél kisebb egy gyerek, annál valószínűbben érinti a személyiség egészét, egy kialakuló személyiség szerkezetet nagyon-nagyon meg tud zavarni, mondjuk egy szexuális abúzus, ez mondjuk egyértelműen a legdurvább dolog, ami történhet egy gyerek. Kell egy súlyos szexuális abúzus, de nem kell, hogy annyira súlyos legyen. Tehát volt olyan kliensem, akinek akinek egy ilyen kortárs megszégyenítés is nagyon-nagyon komoly traumát okozott, egy testnevelés óra, öltöző fiúk egymással cívódnak, és ez a kilehúzza a gatyáját, és külök ki a folyosóra, szóval ilyenek például elég gyakran történnek sajnos. És ez bőven elég ahhoz, hogy aztán utána a saját testét szégyelje, mert akkor ott kinevették, és rossz érzése legyen. Vagy egy serdülő lánynak, akinek éppen nő, változik a teste, beszólást kap, megjegyzést kap, bárkitől, teljesen mindegy, kortársaktól, de még rosszabb az, hogyha valamilyen bizalmi szemétől, mondjuk a családon belül a változó testére, akkor ez is szörnyű élmény, és pontosan elég ahhoz, hogy aztán utána ne legyen egy ilyen szexuális magabiztossága, a testével kapcsolatos pozitív érzése, és hát a szexbe belemenni, és jól belemenni, és örömöket átélni, az úgy lehet, hogyha a testünkkel kapcsolatosan jól vagyunk. Úgyhogy a szexuális traumák, a testet érő traumák, de akár egy baleset, amiben valami sérülés történik, és most nem csak az olyan sérülésekre gondolok, amilyen neurológiai sérülés, és egyértelmű hat a funkciókra, hanem olyan, amiben valamilyen testrészünk megsérül, elveszik, és ahhoz nem kell, hogy a szexualitást érintse konkrétan direktbe, de mégis lesz egy ilyen rossz érzésünk, hogy mi nem vagyunk épek, nem vagyunk egészségesek, hogy csúnya a testünk, hogy nem elfogadható, ezek mind-mind befolyásolják a szexhez, a testhez való viszonyt.
Most, hogy felhoztátok ugye a férfiakat érintő problémákat, meg adott esetben a nőket is érintő problémákat, önkép, önbizalom. Tehát gyakorlatilag adott esetben két a saját problémáival küzdő ember próbál egy egészséges szexuális életet élni közösen, és ugye itt beszéltünk arról, hogy mondjuk egy nő hogyan tudja segíteni a férfit abban, hogy ezt a problémáját fel tudja tárni. Egy férfi hogyan tud segíteni egy nőnek, amikor ilyen önbizalom probléma, vagy önkép, vagy trauma miatt egészen egyszerűen nem tud beleérkezni a szexualitásba?
Hát ugyanez tulajdonképpen, az elfogadás, a másiknak a pozitív, tiszteletteljes bánásmód, ez alap a szexualitásban. És ezért van igaz a Mátyásnak nyilván, hogy a tartós párkapcsolatok, azok sokkal több ilyen biztonságot teremtenek, hogy jól legyünk a szexben. De a bántások nagy része meg mégiscsak a tartós párkapcsolatokban történnek, szóval ne legyenek illúzióink, mert a párkapcsolaton belüli érzelmi, vagy nem csak érzelmi bántás, az sokkal valószínűbb és gyakoribb, mint alkalmi partnerek között. Tehát, hogy ez sajnos, ez a valóság.
Megfeltételezem, ez az ördögi kör, amit mondtál, ez itt is beindul, uh-huh. hogy teljesítményelvárások, problémák az egyik oldalon, önbizalom hiány a másik oldalon. Igen. Ki lehet ebből jönni?
Hát erre vagyunk, szóval, hogy a szexuál...
Ezért gyűltünk itt össze.
Ezért gyűltünk össze, igen. Szexuál pszichológusok, párterapeuták, akik nyitottak a szexuális kérdésére, és ennek a megtárgyalására nyíltan lehessen erről beszélgetni. Vagy akár párkapcsolati kócsok, szóval én ezt kinyitnám, mert jó szakember nem csak nyilván pszichológus vagy orvos lehet. Hogy ők tudnak segíteni abban, hogy megteremtsenek egy ilyen bizalomteli, az elfogadásra épülő alap kommunikációs teret, és aztán utána ezt jó esetben hazaviszik, és akkor otthon is folytatják a kliensek egymással. Szóval ez kell hozzá, ez az együttműködésre, elfogadásra épülő kommunikációs tér, amiben ezeket az elvárásokat el tudjuk engedni, le tudjuk tenni. Meg tudjuk beszélni, hogy ezek vannak, azt is, hogy honnan jönnek, hogy ezt itt tanultuk, ott tanultuk, amott tanultuk, és aztán utána fogjuk az egészet, és kidobjuk, és akkor megtervezzük azt, hogy na, milyen pozitív alapelvekre tudnánk újraépíteni ezt a kapcsolódást, mit szeretnénk elérni, hogy örömteli legyen a szexualitás.
A korábbi beszélgetésünk alkalmával többször említettél egy szakembert, Emily Nagoszkit, aki ugye szexuálpedagógus és egészségpszichológus, és neki van egy olyan típusú megközelítése, hogy az ember...
Szexuálterapeutának hívja magát, igen.
Hogy az ember nem egy gép, meg igen. Hogy a vágy az nem egy ilyen konstans valami, hanem rengeteg tényező befolyásolja, és hogy van bennünk egy tulajdonképpen egy gáz meg egy fék. Én nagyjából így értettem. Igen, igen. El tudod mondani, hogy mi a megközelítésének a lényege?
Igen, ez nem az ő kitalálása, de egy nagyon-nagyon fontos átvett gondolat, amit a könyveiben nagyon jól kifejt, úgyhogy itt ez a reklámhelyen nagyon reklámoznám is az elsősorban nőknek íródott Úgy, ahogy vagy című könyvet, és a pároknak íródott Összhangban című könyvet, ezek az ő szexualitással foglalkozó könyvei, ami magyarul elérhetők. Rendkívül jó ez a megközelítés, hogy a szexualitás az akkor tud felszabadult lenni, hogyha a serkentő tényezők, a gáz, az jobban működik, mint a fék, ugye? Mert hogyha a fék működik jobban, akkor megállunk, akkor nem tudunk belemenni a szexbe. És ahhoz, hogy jól működjen egy párkapcsolatban a szexualitás, mindkét félnek tudatosan jól kell kezelni a sajátját, meg a másikét is, azokat a tényezőket, amelyek beindítanak bennünket, amelyek közelebb visznek hozzá, azt mondja ő az Összhangban című könyvben, hogy amik bevisznek a vágy szobájába, amik, azok az ajtókat kell nyitni, amik oda nyílnak. Na de milyen más szobákból nyílnak oda az ajtók, ezt jól kell ismernünk, és le kell csökkentenünk azokat a tényezőket, amelyek meg gátolnak bennünket, és ehhez ismernünk kell azokat, amelyek viszont biztos, hogy barikád, és ami ahonnan nincs bejárat, és akkor ezeket kezelnünk kell, ahonnan nincs bejárat. Például ilyen a fájdalom, például ilyenek lehetnek a betegségek, amelyek ugye ilyen gátló tényezők lehetnek, de hogyha ilyen lélektani dolgokat nézünk, akkor egyértelmű, hogy a félelem, a szorongásaink, azok gátló tényezőkhöz tartoznak, az önmagunkkal kapcsolatos rossz gondolataink, csökkent értékűségtudatunk a gátló tényezőkhöz tartoznak, tehát ezeket mindenképpen csökkentenünk kell, és növelni annak a valószínűségét, hogy beléphessünk a vágyszobájába ezekkel a serkentő tényezőkkel. Ez egy rendkívül jó megközelítés, és még ami nagyon tetszik benne, hogy nem ilyen maximalista, ilyen tökére törekvő, hanem nagyon inkluzívan és nagyon tágan értelmezi a szexuális jóllétet, mert egyértelműen az öröm és a konszenzus. Ezek azok, amelyek a legfontosabb, vagy az egyetlen kritériumok. Örömteli legyen, és legyünk benne mind a ketten. Ez ami kell a jó szexhez. És az összes többi az elengedhető.
Mi a különbség a vágyzavar és a szexuális averzió között?
Hát azért különböző, mert hogy szexuális averzió az ugye az elhúzódás a szextől. Tehát amikor nekem nem kell és nem szeretném, és rossz érzésem van a szexualitással kapcsolatosan, és ez a rossz érzés engem zavar, mert ugye itt megint egy harmadik fogalmat is ide kell tenni, az az aszexualitás. Tehát az aszexuális orientáció, az ma már egy elfogadott szexuális orientáció, amiről azt gondoljuk, hogy vannak aszexuálisok, akik nem vonzódnak senkihez sem, és ez nekik nem okoz gondot, és akkor őket csak békén kell hagyni, és egyszerűen csak elfogadni. És akinek problémája van a szexualitással, az lehet, hogy így averziója van, de ettől ő nem jól érzi magát, és szeretné, hogy ez ne így legyen, vagy vágyzavara van, tehát, hogy ő vágyna a szexre, vagy pontosabban nincs undora, vagy nincsen ellenérzése a szexel kapcsolatban, csak éppen nem kapcsol be a szexuális vágy benne. És ez megint nagyon fontos ebben a Nagoszki könyvben, hogy ezt értsük, hogy ez azért nagyon más, hogy megy a férfiaknál, meg a nőknél, mert a nőknél ma már ez egy ilyen elfogadott dolog, hogy responszív vágyunk van. Tehát nekünk ez a klasszikusan leírt Master és Johnson féle az izgalom felől, a vágytól az izgalmon keresztül felépülő szexuális öröm, és az orgazmusban kiteljesedő szexuális öröm, ez nekünk nem így van, nekünk nem ilyen lineáris. Nekünk sokkal inkább egy ilyen cirkuláris módon működik az izgalom, a vágy, és ez az, amit meg kell érteni a pároknak, hogyha meg a nőknek magukkal kapcsolatos, hogy mi nem általában nem ilyen spontán módon jövünk izgalomba a férfiaknál, sokkal gyakoribb az, hogy rágondol a partnerére, vagy csak meglát valakit, egy vonzó nőt az utcán, hogy az úgy izgalomba hozza, hogy ezek a fantáziaképek is izgalomba hozzák spontán módon is. Ugye ez a reggeli spontán merevedés például nőknek ilyen nincsen, hogy reggeli spontán izgalom, kivéve, hogyha olyan szexuális álmaink vannak, az egy másik kategória, létezik ilyen, tehát van ilyen, de nem úgy, mint a férfiaknak ilyen kb. Reflexszerűen, fiziológiásan működik. Tehát nekünk benne kell lenni a szexbe. Tehát először van a tevékenység, és utána jön hozzá az izgalom, és utána jön hozzá a vágy, és itt lesz egy ilyen cirkulás, minél több izgalom, minél több vágy, minél több tevékenység, és ezért igaz az, amit a Mátyás mondott, hogy gyakran, érdemes gyakran szexelni. Mert akkor ez a nőknek fenntartja ezt a jó kis ciklust.
Kicsit ez az evés közben jön meg.
Aha, igen. Mi nőknél így van, nálunk nőknél ez így van.
Ja, a férfiak vágyával kapcsolatban, így, amit Zsuzsa is utalt már rá, hogy egyrészt a tesztoszteron szint napi ingadozás, ugye van egy reggeli csúcs, meg van egy délutáni csúcs. Azért szoktuk a tesztoszteront reggel mérni, mert azért az jobban behatárolható. Természetesen ez is változhat, és külső tényezőktől is meghatározó. No, tehát van egyrészt egy fizikai oldala, ami azért maga a tesztoszteron szint által is meghatározott, ugye életkor előre haladtával, ahogy az agyalapi mirigy működési amplitúdói is csökkennek, illetve a tesztoszteron szöveti szintű hatása is termelődésének a mértéke, ezáltal csökkenhet a vágy, de megint az általános férfi egészséggel, fizikai aktivitással is összefügg, azért maga a rendszeres sportizommunka azért segíti a tesztoszteron szintnek a javulását. De a másik, amit szintén férfiaknál sem szabad elfelejteni, hogy maga a vágynak a csökkenése, vagy akár a szexuális averzió is, ez adódhat például a párkapcsolati problémából. Nagyon fontos, rá szoktam kérdezni, amikor látszólag nagyon egészséges páciensnek vannak libidó problémái, hogy van-e valami párkapcsolati probléma, például született egy gyermek, nehezen jött össze. A partnernek a van, úgyhogy rákérdezek, hogy a partnernek a testalkata megváltozott-e. Előfordulhat, hogy az addig vonzó partnernek olyan külső jegyei változnak, és ezen nem dolgoznak, hogy ez most probléma, nem probléma, hogyan kezeljék a párkapcsolatban, amiben a férfinak esetleg a vonzalma csökken, és ez eredményezheti a nemi vágy csökkenését, vagy tényleg a másik, a szorongás, ami kapcsán nincs az embernek ideje a vágyával foglalkozni, mert esetleg olyan problémák vannak a háttérben, családtagnak a betegsége, mindennapi egzisztenciális problémák, amik sokkal nagyobb prioritást élveznek, és nem tudják azt segíteni, hogy most az ember ellazuljon és örömet jeljen a szexuális életben.
Itt nagyon fontos témát hoztál be, akár a testváltozás, szülés, hosszú kapcsolatok, gondolom ezért ezzel sűrűn találkozol ilyen jellegű problémákkal. Itt nem tudom, hogy van-e bármi olyan, amit fontos, hogyha említünk.
Hát ebben megint picit visszakanyarodnék Emily Nagoszkihoz, hogy az életünk során egy csomó olyan dolog történhet velünk, meg a testünkkel, ami újra tervezést igényel a szexualitás kapcsán. Hogyha mi amúgy szeretjük egymást, és szeretnénk kitartani egymás mellett, akkor az, hogy most valaki például a terhesség kapcsán kövérebb lett, felszedett pár kilót, és nem olyan a teste, mint amilyen kulcsingerként eddig, ha csak ránézett és beindította a partnerét, akkor itt azért nem az elsődleges, hogy akkor mennyire fogyjál le, mert nem vagy elég vonzó, hanem az, hogy oké, akkor mi az, ahogyan mégis vonzó lehetek addig is, amíg mondjuk nem fogyok le, mert az egészség szempontjából nagyon jó, hogyha nem vagyunk túlsúlyosak. De tudjuk, hogy egy csomó olyan élethelyzet van, amikor ez így nem egy választás kérdése. Szóval itt is meg lehet találni, hogyha elég rugalmasak a partnerek, hogy akkor hogyan lehetünk mi mégis elég jól együtt. Az ilyen nagyon merev imperatívuszokban való gondolkodás, hogy csak az ilyen-olyan kilóval, 90-60-90 paraméterekkel rendelkező nők, vagy az X hosszúságú pénisszel rendelkező férfiak, meg a kigyúrt, nem tudom milyen kockahasú férfiak lehetnek vonzók, ez nagyon-nagyon nyomasztó tud lenni. Tehát meg a tökéletes test, ez nagyon-nagyon nyomasztó, és most nincs időnk nyilván elkitérni, de borzasztóan fontos, hogy akinek valamilyen fogyatékossággal él, végtaghiányos, vagy valami olyan testi jellegzetessége van, ami nem a megszokott, és amiről társadalomban gyakran gondolják, hogy fú, ez nem szép, nem, vagy akár undorító, hogy nekik is joguk van egészséges szexualitáshoz. És ez a szexuális egészségről beszélve nem tértünk ki rá, de rettentő fontos, hogy ez egy jog, ez egy alapvető emberi jog, a szexuális egészséghez való jog. Ezt a WHO is leírja. És ezt nem így kéne kezeljünk. Ez nem azt jelenti, hogy bárki rádugorhat, mert te vonzó vagy, és akkor neki joga van, ez nem így értelmezhető, hanem hogy joga van, hogy jól érezze magát a testében, és hogy joga van ahhoz az emberi méltósághoz, hogy ne tekintsük őt másodrendű állampolgárnak, csak mert meg van hízva, vagy mondjuk egy balesetben elvesztette az egyik lábát, és ezért már ő neki nem lesz szex az életébe. Tehát iszonyú fontos, hogy ebben tágan gondolkozzunk, hogy megint csak az öröm a fókusz. És hogyha ő ezzel a testtel képes örömet elérni, és képes örömet okozni valaki másnak, akkor az összes többi az mindegy, az nem kell, hogy ítélettárgya legyen, vagy nem szabad, hogy ítélettárgya legyen. De ez szerintem annyira fontos, hogy itt a szexuális egészségről beszélünk, és a higiéniáról nem beszéltünk, pedig ez szerintem nagyon-nagyon fontos, és ez is egy ilyen félreértés, nagyon sokszor ilyen téves értelmezése a jó szexnek, hogy a jó szex az spontán, ugye ez is az egyik szex imperatívus. És mindig meglepődök, hogy mennyire ragaszkodnak ehhez az emberek, hogy hát az ne legyen tervezet, és ne is fürödjünk előtte. Hát nekem ez kb. Elképzelhetetlen. És szerintem urológusként is, meg nőgyógyász, hogyha lenne itt, ő is azt mondaná, hogy ez nagyon-nagyon káros. Tehát igazából ezt az imperatívuszt is ki kellene így a fejünkből törölni, hogy a spontán szex a jó szex, amikor még csak nem is fürdünk, hanem ez a letépjük az utcasarkon egymásról a ruhát, mert nagyon jól néz ki egy pornófilmben tényleg, vagy egy romantikus filmben, hogy úgy esnek neki, hogy bejövünk az ajtón, és tudjátok, így neki csapja hátulról az ajtónak, és akkor már is megtörténik. De amúgy a valóságban ahhoz, hogy így jól legyünk, és ne szorongjunk azon, hogy milyen az illatom, hogy úgy milyen fertőzést tud a másik keze, a koszos keze ránk rakni például, hogy ebben nyugodtak legyünk, ehhez nagyon-nagyon fontos a higiénia. Tehát igenis, belenézek a kamerába, fürödjünk szex előtt.
Azért egy kicsit finomítok ezen. Nem kell mindig rögtön azonnal, tehát mindenki most meggyőre elkezdi. Ez az általános mindennapi higiéniával talán még jobban egyébként kapcsolódik. Tehát elő egy-egy alkalmi együttlés, mármint úgy értem, akármilyen szintű, de a hangulat által vezérelt együttlét azért nem feltétlenül lehet probléma, de ez az általános mindennapi higiénia az talán meghatározóbb egyébként az egész folyamatban, hogyha valaki rendszeresen tisztálkodik, akár férfi, akár női oldal, a hímveszőt is tisztán tartja, lehet, hogy nem 3 óra alatt fogod a minden olyan szintű koszoda kerülni.
Nem a hímvesző a probléma, a kezünk. Szóval de, tényleg, ja, az iszonyú probléma. De, így van, a kézmosás. Így van.
Alapvetően ez egy általános szabály.
Pontosan.
Viszont az meghatározó, tehát volt arra is példa egyébként a rendelésen, tehát természetes, hogy akár egy urológiai rendelése sem mindenki patyolat tisztán tud érkezni, mert hogyha úgy munkából érkezik, ha valaki le van ízedve, nem szoktam senkire haragudni, nem szokott ebből probléma, van, aki szabadkozik miatta, de ezzel nem gond, ez nem egy higiéniai inspekció, ami történik. De azért van arra példa, amikor esetleg megvizsgálok egy pácienst, és akkor megkérdezem, hogy és szokott maga mosakodni? Hát nem minden nap, mondom, kellene, mert esetleg mondjuk a makkot, vagy a fitymát hátrahúzott egy ilyen, akár ilyen hónapos normál váradék réteg ott van, az problémát jelenthet, mert például ugye ha már az általános egészségről, higiéniáról is beszélünk, ugye a magperemén találhatók ilyen fehér foltok, előszokott, vagy fehér pöttyök, előszokott fordulni, páciensek jönnek, hogy úristen, ezek ott vannak. Ezek normál mirigykimenetek, amik a mag felszínét síkosítják, és előkészítek akár mondjuk az együttlétre is. És hogyha nincs megfelelő tisztálkodás, akkor ott azért ez a váladék begyűlhet, és az problémát okozhat. És ugye a másik probléma, ugye, hogyha fitymaszűkület, amikor nem lehet hátrafúzni a fitymát, mert hegessé válnak, az például a cukorbetegségnek egyik első jele lehet, és amellett, hogy ez is utal egy háttérbe meghúzódó problémára, de ugye a helyi higiéniában is problémát okoz. Tehát általános, normál személy higiénia, rendszeres tisztálkodás az legyen, és az együttét előtt, tehát nem kell feltétlenül mindig teljesen tetőtől talpig lezuhanyozni, de természetes, tehát védjük a partnert azáltal, hogy nem fogunk olyan, tehát nem a kertből kertészkedés után történik lelkes együttlét, hanem azért odafigyelünk egymásra.
Nagy szeretettel várlak vissza egy külön urológiai adásra, mert úgy érzem, hogy mind a kettőtöknek a témája az bőven kitenne két másik adást, viszont a ráfordulva még kettő olyan témára, ami nem maradhat ki. Az egyik ugye nagyon sokszor említetted az imperatívuszokat, társadalmi normákat, monogámia, hűség, férfiasság, nőiesség. Ti hogyan látjátok, hogy ezek a normák, ezek inkább megkötnek bennünket, vagy segítik az egészséges szexualitást? Hogyan érdemes ma ehhez viszonyulni?
Hát szerintem vannak olyan normák, amelyek segítik, és vannak olyan normák, amelyekről nagyon azt gondoljuk már így pszichológusként, hogy károsak lehetnek, de hát mindenkinek egyénileg változik ez, hogy melyik hogyan befolyásolja az ő működését, az ő kapcsolatait.
Melyik normák, amelyikről károsak?
Hát egyértelműen káros ez a teljesítményorientáció, ez a teljesíteni kell, ez például ilyen egyértelműen káros. Akkor így kifejezetten az aktussal kapcsolatos ilyen szex imperatívusz, hiedelem, hogy csak az a szex, amikor behatolás történik. Ugye most teljesen mindegy, hogy milyen neműek a partnerek, de behatolni kell. És akkor, amikor mondjuk például valamilyen merevedési probléma miatt nem tudott a partner behatolni, hát akkor az nem igazi szex. Ugye ugyanez a másik oldalon az elvárás a nőktől, hogy legyen neki hüvei orgazmusa, mert az az igazi. Na hát ez is egy hülyeség, tehát a nők nagy részének nincsen hüvei orgazmusa, illetőleg a hüvei orgazmus is, ugye általában a csikló belső felületének az ingerlésével történik, mert a csikló az egy nagy szerv, és bőven körbefogja a hüvelyt. Szóval ezek a hiedelmek, ezek nagyon károsak tudnak lenni, mert hogyha nem olyan a szex, amilyennek elképzeljük, akkor már az már nem az igazi, az már nem jó. Ugyanakkor meg az a társadalmi norma, hogy mondjuk tiszteletre épüljön, és ne legyen erőszakos, ez nekem egy tetsző társadalmi norma, kivéve akkor, hogyha két felnőtt ember konszenzuálisan megállapodik abban, hogy ők szeretik a durva dolgokat, akkor persze csinálják, de alapvetően az, hogy ezt nem történik konszenzuson kívül semmi sem, ez a konszenzus az egyetlen legfontosabb társadalmi norma, amit mindenképpen be kell tartsunk, az összes többi az opcionális szerint.
Azt hallani, hogy a fiatalok kevesebbet szexelnek. Igen, olvastam több ilyen kutatást is, ezt ti hogy látjátok, vagy ti mit tapasztaltok?
Hát én ezt így azt mondanám, hogy vannak fiatalok, akik kevesebbet szexelnek, és vannak fiatalok, akik meg túl korán, és nyilván életkoruknak nem megfelelő módon találkoznak a szexualitással. Tehát inkább szerintem így nagyobb lett a kettő között a különbség, és megjelent igen egy olyan fiatal felnőtt korosztály, akinek nem annyira központi dolog ez a szex. Úgyhogy egy picit ilyen evolúciósan nézzük ezt az egész kérdést, akkor mondhatnánk, hogy válasz a túlnépesedés. Hogy nincs olyan nem olyan fontos a szaporodás, mert túl sokan vagyunk, tehát elképzelhető, hogy ez evolúciósan ad egy ilyen gátat a fiatalokban, ezt értelmezhetjük így. De értelmezhetjük úgy is, ahogyan az előbb Mátyás említette, a túlsúly az a férfiakban és a nőkben is, a szexualitáshoz kapcsolódó hormonoknak a jelenlétét és ezáltal a libidót is csökkenti, tehát hogy sokkal kisebb lehet. Mondjuk ez az én feltételezésem, talán a megélt vágyérzet, a libidó érzés a serdülőkorban, annak ellenére, hogy mondjuk serdülőkorban azért a hormonok a legmagasabb szinten vannak fiatal felnőtt kor elején, ugye a 20-as években talán. Szóval ez lehet, ez mindkettő lehet magyarázat, illetőleg én azt is mondanám, hogy lehet, hogy ez egy olyan ilyen normalizáló jelenség, hogy a túl szabados, túl könnyen elérhető, túlságosan is koraira lecsúszott szexuális életkezdet, tehát kompenzálja ez a mostani generáció, akár a Z, akár az alfa generációnak ez a picit ilyen aszexuálisabbnak tűnő, de nyilván ez nem a valódi aszexualitás, hanem egy ilyen kicsit megfontoltabb szexualitáshoz való viszonya, tehát akár még tetszetős is lehet ez, ne sírjunk már azon, hogy a 16 évesek nem szexelnek meg gondolatlanul, hanem inkább örüljünk, hogy akár meggondoltabb, érettebb döntéseket tudnak hozni, és később kezdik a szexualitást. Én így látom.
De ott van a számos elem, tehát ez tetszik, amit Zsuzsa megfogalmazott, ez a szélsőségek szemlélete, meg szélsőséges esetek. lehetne számos statisztikát akkor keresni a fiatalabbaknak a szexuális aktivitásáról, de inkább az a probléma is, ami igazi társadalmi jelentőséggel bírhat, hogyha túl korán nem megfelelő módon, nem megfelelő lelki felkészültséggel vágnak neki a szexuális életnek, mert azért fizikailag érettek, egyre érettebbek egyébként a gyermekek, de az is tény, hogy amikor mondjuk a szexuális felvilágosítás elkezdődne 14, 16, 18 éves korban, már rég el vagyunk késve bizonyos tekintetben. Mert már akár 10-11 éves korban akár az orális szex kerül fel témában az iskolában a gyermekek között, és hogyha nincs, aki segítséget nyújtson, iránymutatót adjon, hogy akkor mi is a szexuális együttlét, mi is a gyakorlati jelentőség, és itt nagyon fontos, hogy nem egy biológiai aspektusról kell, hogy beszéljünk, és nem a nemi betegségek elrendelő hatásáról, hanem maga a szexuális együttlétnek arra az összes szempontjáról, amiről beszélgettünk itt már az elmúlt nem is rövid idő alatt, és ezt minél hamarabb el kell kezdeni. Tehát van, és ez megint akár társadalmi, anyagi, szociális helyzettől függő is, hogy kik hány éves korban milyen formában találkoznak a szexualitással, de magasabb társadalmi osztályokban is már akár óvodás korban pornográf anyagok kerülhetnek bele a modern telekommunikációs eszközök segítségével.
Nem lesz most időnk belemenni a szexuális edukációba, ez valószínűleg szintén egy külön téma, és akár korosztályosan is nagyon fontos a részleteit körbejárni, viszont ha a felnőtt hallgatóink vonatkozásában nézzük, mi az, amit az emberek nem tudnak alapvetően a testük működéséről, ami befolyásolja a szexuális egészséget, és az elmúlt másfél órán erről szólt, de hogy mi az az alap, amit ti megfogalmaznátok, ami tudnunk kéne a saját testünkről?
Hát az egészséges életmód, az pozitív hatással lesz mind a szexualitásra, mind a nemzőképességre, egyes pont, tehát a testi-lelki egészség fontos. A másik dolog, amit Zsuzsa nagyon említett sokszor, hogy ez egy közös konszenzus, egy közös együttműködés a szexuális élet a pár esetén. Nem szabad különbontani, oda kell figyelni magunkra, önismeret, meg a partner ismerete, mert abból lesz a jó szexuális együttlét.
Hogyha így visszakanyarodok ahhoz nagyon konkrétan, amit kérdeztél, hogy mi az, amit nem tudnak, hát nagyon sok mindent nem tudnak. Tehát amikor én szexedukációt tartok, szexedukációról tartok továbbképzést például pedagógusoknak, és azzal szoktuk kezdeni, hogy na akkor itt vannak a vaktérkép, ugye itt van egy kép a férfi nemi szervről kívül belül, itt egy kép a női nemi szervről kívülbelül, és ugye nincsen beírva, hogy mi micsoda, és nekik be kéne írni, hogy mi micsoda, akkor bizony elvéreznek, ugye főleg a nőiben véreznek el, a férfiak kicsit egyszerűbbek. Ilyen értelemben kevesebb nyilacska van, hogy mi micsoda, és felnőtt emberek, akiknek ismerniük kellene a testüket, nem tudják, hogy az ott most mi, ami oda le van rajzolva. Tehát, hogy például ilyen alapvető információk, amiket itt az előbb a Mátyás mondott, hogy mi az, hogy prostata, mi az, hogy mellékere, mi az, hogy here, hogy ezek hogy vannak egymáshoz képest, és hogy mondjuk az záróizom az nem a végén van a hímveszőnek, hanem ugye ott az elején, a tövében. Ilyeneket nem tudnak az emberek, és nem tudják elméletileg sem, és nem tudják a testük működését gyakorlatilag sem sokszor, és ez az a testi tudatosság, amit mondjuk meg lehet tanulni, például egy ilyen intim torna tanfolyamon, ez most megint a reklámhelye, mindenki menjen intim torna tanfolyamra, életkortól függetlenül, de minél idősebb, annál nagyobb hasznát fogja venni, mert az nagyon sokat segít a szexuális egészség szempontjából, nőknek és férfiaknak is nagyon-nagyon hasznos, és ott például van elméleti és gyakorlati tudás és átadás is ezzel kapcsolatosan.
Rengeteg témát érintettünk. A záró kérdésem külön-külön mind a kettőtökhöz az, hogyha most így leülnétek minden nézőnk és hallgatónk, szemébe néznétek, és egy dolgot mondhatnátok a szexualitásról, annak érdekében, hogy ő örömtelibb és egészségesebb életet éljenek, mit mondanátok?
Éljenek egészségesen. Amit elmondtam az előbb is. Mozogjanak rendszeresen, táplálkozzanak kiegyensúlyozottan, nem kell kocka has hozzá, de azért ne is lényegesen nagyobb haskörfogatuk legyen, mint minden más körfogat, próbáljanak az alvásra odafigyelni, és építsenek jó párkapcsolatot a partnerrel.
Én azt hiszem, ezt a teljesítmény dolgot hangsúlyoznám, hogy engedjük el a teljesítmény elvárásokat, és törekedjünk a kölcsönösen, konszenzuálisan örömteli szexuális együttlétekre, és ez pont elég.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, hogy folytatjuk, és azt is, hogy nagyon sokak egészséges szexuális életéhez tudtunk most egy kicsit hozzátenni.
Köszönjük szépen a meghívást.
Köszönjük a meghívást.
A nézőinknek és a hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, a Közjó 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára és a Közjó Spotify csatornájára. Sziasztok! A műsort a robotasszisztált térd és csípőprotézis műtétek specialistája, a BMM, a Budapesti Mozgásszervi Magánklinika támogatta.